Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvéreim, fennállva dicsérjük Istenünket, keressük meg és énekeljük a 334. dicséretnek az első versét. A 334. dicséret első verse így kezdődik: Ó Isten, ki a törődött szívet meg nem utálod. És az áldás vételig maradjunk a helyünkön. Keressük meg és énekeljük a 339. dicséretet, annak az első négy versét. A 339. dicséret első verse így kezdődik: Jézus Istennek báránya, kínjaidat ég a föld szánja.
Oh.
segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Testvéreim, lelkünk épülésére olvasom az élő Istennek üzenetét. Úgy, amint az írva található a Lukács evangélium a 23. részében, a 13. verssel kezdődő és a 24. verssel bezáródó igeszakaszban a következőképpen. Pilátus összehívta a főpapokat, a vezetőket és a népet, és így szólt hozzájuk. Ezt az embert elém hoztátok azzal, hogy a népet félrevezeti. Ímé, én előttetek hallgattam ki, és semmi olyan bűnt nem találtam ebben az emberben, amivel vádoljátok. De még Heródes sem, mert visszaküldte hozzánk. Láthatjátok, hogy semmi halált érdemlő dolgot nem követett el. Megfenyítem tehát, és elbocsátom. Ünnepekként pedig szabadon kellett neki bocsátani egy foglyot. Erre valamennyien felkiáltottak, ezt öld meg, Barabást pedig bocsásd el nekünk. Ez az ember a városban történt lázadás és gyilkosság miatt került börtönbe. Pilátus ismét így szólt hozzájuk. Semmiféle vétket nem látok ebben az emberben, mert szerette volna szabadon bocsátani Jézust. De ezek kiáltoztak. Feszítsd meg őt. Ő azonban harmadszor is így szólt hozzájuk. De hát mi rosszat tett ez az ember? Nem találtam benne semmiféle halált érdemlő bűnt. Megfenyítem tehát, és elbocsátom. De azok hangos kiáltásokkal sürgették és követelték, hogy feszítsék meg. És a kiáltozásuk győzött. Pilátus ekkor úgy döntött, hogy legyen meg, amit kívánnak. Szabadon bocsátotta azt, akit kértek, aki lázadás és gyilkosság miatt volt börtönben, Jézust pedig kiszolgáltatta akaratuknak. Isten szent lelke áldja meg az ő igéjét közöttünk és bennünk. Jöjjetek testvéreim, válaszoljunk Isten megszólítására, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Ha csak olvassuk, akkor is átjárja a lelkünket, hogy mit kellett neked végigélni, végigcsinálni. Ott Pilátus udvarában, és elszenvedni azt, hogy ártatlanul és tisztán az emberek haragjának, bosszújának, indulatának lettél kitéve. Igen, Urunk, ez a nagy kérdés, ahogy énekeltük is. A természet látta, hiszen elsötétült, a templom kárpitja értette, hiszen ketté szakadt. Csak az emberek nem látták és nem értették. Egy kivételével. Kifüggött a kereszten. De vajon mi? Mit értsünk mindenből? Hogyan álljunk hozzá? Mit jelent ez nekünk? Szeretnénk azt kérni. Ma ezt tedd világossá, tisztává, egyértelművé, hogy életünknek örök bizonyossága lehessen a te Golgotai kereszted. Szentelj meg minket, kérve kérünk. Amen. Isten igének meghallására készülve testvéreim, a 344. dicséretnek énekeljük az első versét. Az első vers így kezdődik. Királyi zászlók lobognak, fénylik titka keresztfának. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amelynek alapján Szent Lelkét segítségül hívva, ma az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttünk. Írva található a Lukács evangélium a 23. részében, a 44., 45. és 46. versben a következőképpen. 12 órától 3 óráig sötétség lett az egész földön. A nap elhomályosodott, a templom kárpitja pedig középen ketté hasadt. Ekkor Jézus hangosan felkiáltott. Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. És ezt mondva meghalt. Kedves testvéreim, a passió történet végét olvastam fel, amikor Jézus meghal a kereszten. A drámai esemény sorozat végére érünk, amikor Jézus megszólal, és elmondja ezt a szép imádságot fönt a kereszten, élete zárásaként. Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. És miután letette a lelkét, kiment belőle az élet. Vége, és élettelenül lehanyatlik a feje, és akik ott álltak a kereszt alatt, jó pár órája, azt látják, vége Jézus ügyének. Azt látják, hogy az az Isten fia, akiben ők nem hittek, aki ezt hirdette magáról, megadta magát. Elengedte az életet, elment e földi világból. Értelemszerűen adódik a kérdés, és csodálatos volt ez az ének, amit énekeltünk, de vajon miért? Vajon erről az egészről mit kell nekünk gondolni, hiszen azt látjuk a történeti leírásokból, hogy ott Krisztus keresztje alatt is álltak emberek, és mindenféle dolgokat mondtak. Volt, aki jót, volt, aki rosszat, volt, aki butát, volt, aki szerencsétlent. És azt gondolom, hogy 2000 év után, a mi életünkben, a kereszténység életében, és ez a legfontosabb kérdés ebben az ünnepben. Mit lehet megérteni ebből az egészből? Hogyan lehet felfogni egy ilyen dolgot? Mert látjuk mi vizuálisan sokszor, tele vagyunk kereszttel, feszületekkel. De mit ér ez az egész? Mit jelent ez az egész? Miért kellett ennek így történnie? Egy dolog biztos, és nem véletlen, hogy így kezdi a Szentírás, és elsötétült a nap, ez egy sötét nap volt, az emberiség történelmének egyik szégyenletes napja, nem csak egy ilyen van, több ilyen is van a történelemben. És az az ember, amelyik embertelenné válik, az mindenre képes. Ezt tökéletesen láthatjuk is a Golgota keresztje alatt. Az mindenki számára világos volt még az utolsó pillanatig is, hogy Jézus ártatlan. Hiszen gondoljatok bele a főpap udvarába, amikor fizetett tanúk jönnek, és arra nem voltak képesek, hogy egyeztessenek előtte, és gyakorlatilag ellentétes vallomásokat tettek, mindenki tudta, hogy Jézus ártatlan. Nézzétek meg, ez a szerencsétlen Pilátus, fogok róla beszélni ma elég részletesen, háromszor tett kísérletet arra, hogy megmentse. Azt is fölvetette, megfenyítem, megkorbácsoltatta. Tudjuk nagyon jól, hogy a római korbács, az nem egy olyan volt, hogy csak meglegyintették. Szögek voltak a végén. Aki látta Mel Gibson passió filmet, az tudja nagyon jól, mit élt át Jézus. Világos volt az embereknek, hogy Jézus ártatlan, de mégsem értették. És nem véletlenül mondtam az imádságban. Gondoljátok végig, a természet értette. Elsötétült a nap. A templom kárpitja megértette, mert ketté szakadt. és új időszakot, új szövetséget nyitott az emberiség életében. Egy római százados megértette. Egy pogány. De az emberek nem értették. Miért kellett Jézusnak mindezt végig csinálnia? Miért vállalta? Tulajdonképpen, ha jól belegondolok, testvéreim, akkor ez az egész megint azt bizonyította előttünk, és azt bizonyítja, főleg a hitetlen szemmel nézzük, hogy megint a világ rendje győzött. A jót eltörölte. Megint annak az emberi világnak a rendje győzött, amelyik nem tudja elviselni, ha végre egyszer valami tiszta, valami élő, valami evangéliumi az életébe elkezd működni. Megint annak a világnak törvényszerűsége győzött, amelyik kimondja az emberiség történelmében oly sokszor, nem győzhet a jó, nem győzhet a szent. És azért húzom ezt alá, testvéreim. Hát sajnos ez így van. De szeretnék valamit hozzáfűzni. Az ember bűnös világának törvénye ez. Nem az Istené. Az ember által kialakított bűnös világnak a törvénye, amiben ma is élünk, és amiben az ember nem ért soha. Mondjátok meg, mit jelent, teljesen mindegy, hogyan történt, hogy nagy héten az európai kereszténység jelképe lángokban áll. Mi kell még? Mi kell még, hogy értsük? Mit is jelent ez az egész? Ugye mennyire igaz, és ma szeretnék rávilágítani sok teológiai fogalomra, Jézusi igékre, hogy végre összeálljon bennünk ez az egész, mit lehet érteni ebből. Amikor Jézus kimondja, hogy az én világom neve világból való. És nem is értették az emberek. Hogy lehet ez? Hát így. Isten világában a rossz nem győzi le a jót. Isten világában lehetetlenség lett volna, ha választani kell Jézus és Barabás között, hogy Jézus megy a keresztre. Arról szól ez a passió történet, hogy állj meg ember, gondold végig ember, hogy az Isten világa mit tett érted. Ahhoz, hogy ezt megértsük, három személyről szeretnék nagyon röviden beszélni. Pilátusról, Barabásról és Jézusról. Mert azt remélem, és azt kérem az Istentől, hogy a három személynek bizonyságtétele által, direkt mondom így, megértsük és elfogadjuk, hogy mi történt nagypénteken a Golgota keresztjén. Nézzük először ezt a Pilátust. Pilátusról tudjuk, testvéreim, hogy ő volt a római helytartó. És szinte innen ered a mondás, amit mindannyian ismerünk, hogy ez a szegény ember beleesett, mint Pilátus a krédóba. Ennek az embernek semmi köze nem volt ez az egészhez. Alapvetően. Biztos, hogy elvitték neki a híreket, még az evangéliumokból tudjuk is. Elvihették a híreket, amikor Jézus felmutatta a pénzt, és elmondta, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császáré, Istennek, ami az Istené, hogy mégsem talán rebellis ez a Jézus, Biztos elvitték a virágvasárnapi bevonulás hírét. De ez az ember egyszer csak arra ébred rá, hogy egy tömeg áll az udvara előtt, és valamit kiabálnak. Ennek az embernek a római jog szerint, az akkori kor törvénye szerint egyedül volt joga arra, hogy halálos ítéletet mondjon ki. A rómaiak nagyon bölcsen csinálták. Meghagyták a helyi embereknek a maguk dolgát, a maguk politikáját, ameddig csöndben voltak, és az adót befizették. Ezért olvassuk a történetben, a főpapok után elviszik Pilátus elé. Pilátus rögtön észrevesz valamit. Ez egy koncepciós per. Egyértelmű. Éppen ezért egy különös dolgot látunk ennél az embernél. Figyeljétek meg, folyamatosan próbálja Jézust megmenteni. Legutoljára azt olvastam, harmadszorra mondja nekik. És egyszerűen a nép nem hallja. Nem veszi észre, hogy itt van egy pogány római helytartó, aki érzi az igazságtalanságot. De egyszerűen az embereknek annyira vak lesz a lelke, a szeme és a füle, hogy nem elég, hogy azt látják, hogy Jézus ott szenved, szembe mennek a római helytartóval. Emlékeztek rá, hogy Lázár sírjánál mit mondanak, amikor eldöntik, hogy megfogják Jézust? Hogy zendülés lesz. Most ők csinálnak zendülést. Attól féltek, hogy a rómaiak elveszik az országot. Ők kezdik el a zendülést, a lázadást Pilátus szava ellen. Hányszor mondja el? Semmiféle bűn nincs benne. Elképesztő, és olyan mélyre vinne, nem szeretnék most ebbe belemenni, mert messzire menni. Gondoljátok végig, Jézus Krisztusról az egész passió történetben kettő ember tesz bizonyságot. Az egyik Júdás az árulója, a másik Pilátus. Az egyik kimondja, hogy bűntelen, a másik kimondja, hogy ártatlan. Hogy mentse a menthetőt, elküldi Heródeshez. Heródesnek nem olvastam föl, érdemes elolvasni, testvéreim, és megörült Heródes, hogy végre szembe találkozik Jézussal. Persze, hogy megörült neki. Emlékeztek Jézus annak a mondatára? Mondjátok meg Heródesnek, annak a rókának. Na végre itt a pillanat. De Pilátus elküldi, hátra lenyugszanak. Nincs így leírva, de úgy végig gondolva az egészet, mire visszajönnek, új tervet eszel ki. Itt van ez a Barabás. Hát ez gyilkosságért ül, saját emberüket is megölte. Hát nincs a földön olyan épp eszű ember, ha választani kell Jézus és Barabás között, akkor kérdés, hogy kit válasszom, nem? Hogyan lehet az, hogy a tiszta helyet kell egy bűnös? Egy isteni helyet kell egy ördögi? Egy olyan Jézus helyet, aki mellett félni nem kellett soha? Egy olyan ember, aki mellett rettegni kell? Nem is fordult meg a fejébe, biztos vagyok benne, hogy a nép Barabást fogja választani. És most jön egy lényeges dolog, figyeljétek meg, mi történik, de akkor hangosan kiáltozni kezdte. És így olvassuk, és a kiáltásunk győzött. Döbbenet. Kiáltásuk győzött. Így van ez ma is. Mit értsünk meg belőle? Kedves testvéreim, ma se az isteni igazság az, ami uralja ezt a világot. És azért van szükség megváltásra. Mert az isteni világ az életedben nem lép be, és Jézus által nem jön el az ő országa a te életedbe, mi ott maradunk a bűnös emberi világ törvényei alatt. És lehet, hogy szimpatizálunk, mint Pilátus Jézussal, de Pilátus nem merte felvállalni. Ha valaki megmenthette volna Jézust, az egyedül ő. Hatalma volt, katonái voltak. De mivel az emberek kiáltozni kezdtek hangosan, ezért a kiáltásuk győzött. És tudjátok, mi az elképesztő? Így megy ma is a világban. A második személy Barabás, aki által megérthetjük azt a nehéz teológiai fogalmat, hogy megváltás, hogy érettem helyettem, és hogy ingyen kegyelem. Ez a Barabás bent ül a börtönében, és egyszer csak képzeljétek el a képet, egyszer csak nyílik a börtön ajtaja, és azt mondják neki a katonák, hogy gyere Barabás. Áll ez az ember, tudja, hogy gyilkos. Képzeljétek el, mi futott végig a fejébe. Kivégezni visznek. Hova visznek engem? Kiállítják Pilátus udvarára, ott, ahol Jézus is áll. És egyszer csak elkezdi hallani azt, hogy a nevét kiáltja meg. Áll és nem érti, biztos vagyok benne. Esélyesen volt a szabadulásra, és egyszer csak megnyílik a börtön cellájának ajtaja. És az esélytelemből szabad ember lesz. Értitek, mit jelent Jézus kegyelme? Egy Barabásnak esélyesen volt, hogy ő szabaddá legyen. Az emberi világnak, a mi életünknek esélyünk sincs kibújni a bőrünkből, ahogy szoktuk mondani. Egyszer csak eljött ez a Jézus, és a megváltás erről szól. Ingyen kegyelemből szabad vagy. Tudja nagyon jól ez a Barabás, önmagától nem tud megszabadulni. Tudja nagyon jól, hogy amit elkövetett, és ami a vétke, az jogos. Azt is tudja nagyon jól, hogy a törvény mit ír elő a vétkére. És áll ez az ember. És egyszer csak belecsöppen ő is ugyanúgy, mint Pilátus a krédóba. És azt látja, hogy úgy, hogy ő nem kérte senkitől, kinyílik a börtön ajtaja, és szabad emberré lesz. És akkor tegyük mellé. Ki szenvedett helyette? Ki ment a keresztre helyette? Kit állítottak oda középre helyette? Kinek nem volt esélye a kegyelemre? Jézus Krisztusnak. Testvéreim, így válik érthetővé, hogy Jézusnak miért kellett eljönni erre a földre. Mert ember ezt a megváltást nem tette volna meg. Rosszul döntött volna, mint ahogy az előbb elmondtam. És nem tudott volna különbséget tenni a jó és a rossz között. De ki lett volna az, aki egy Barabásért azt mondja, engem vigyetek a keresztre. Amnestiát. Így már értsük, mit jelent a Biblia nyelvé. Eltörlöm vétkeidet, mint a felleget. Ez megint nagyon szép ez a kép, de hát azért valljuk meg őszintén, itt, mi, akik itt ülünk, melyikünk szeretne Barabás bőrében lenni? Azt mondja, hogy én vagyok Barabás, én bűnös vagyok. Nekem kell az amnestia, de én bűnös vagyok. Ez egyik legnehezebb kérdés mindig. Nekem bűnösnek kellem? Nem. Hát kikérem magamnak. Nekem vannak hibáim, vannak gyöngeségeim, vannak elrontott döntéseim, de az, hogy én bűnös vagyok, elítélendő, Barabásféle bűnös vagyok, a megértés véget, hadd emlékeztesselek benneteket Jézusnak egy példázatára. Az adós szolga példázatára. Jézus azt tanítja ebben, hogy mindenki adósa Istennek. És bármennyire jó ember vagy rossz ember, valamennyi adóssága van. És hogy gyorsan bele tudjuk képzelni magunkat, gondold végig, csak így nagyon egyszerűen, mennyi adósságod van, belemegyünk a szeretteid felé? Mennyi adósságod van önmagad felé? Az életed felé? És azt mondja Jézus ebben a példázatban. Az adósságot senki nem tudja kifizetni. Senki. De nem is kell. Mert kifizették helyette. Ezt jelenti Jézus megváltás. Ez a Barabás ezt éli át. És hadd mondjam el, ha a mai Isten tisztelet után annyi megszületik a lelkedben és a szívedben, hogy nem más bűnét, nem az ellened elkövetett vétkeket, nem a magunk jóságát soroljuk fel, és nem a magunk hibáit mentegetjük, hanem csak annyit megteszünk, hogy hálás szívvel megköszönsz ennyit az Istennek. Uram, köszönöm, hogy elengedted az adósságait. Elindultál és megálltál. Krisztus Golgotai keresztje alatt. Ahol felhangzik egy hang, és innentől kezdve Jézusra nézzünk. Atyám, azt sem tudják, mit cselekszenek. És áll ez a Jézus, függve keresztem. És figyeljétek meg, sem a főpap, sem a Pilátus udvarában szinte nem beszél. A kereszten elkezd beszélni. Elkezd imádkozni. Halk és szelíd hangom. Elmondja az imádságát. Életet ad egy megtérő latornak. És lenézve a keresztről, Jánosra bízza édesanyját. Mert Jézust meglátni, nem a kiáltozásokban, nem a hangoskodásokban, hanem a halk és szelíd hangban lehet. Látni akarod Jézust, mint megváltódat? Hát nézze Golgotára. És még egy utolsó. mit érthetsz meg? Olyan jól lenne ezt megjegyezni. Ahogy Barabás nem kérte a szabadságát, mert nem is kérhette. Még te sem kérted, és én sem kértem. De Jézus megelőlegezte. És ami 2000 évvel ezelőtt történt, ezért történt miattad. Nem kérted. De ingyen kegyelemből. Már megkaptad. Már a tied. Senki el nem veheti tőled. Csak egy dolgod van. Hálás szívvel megköszönni. Mert akinek hálás a szíve, az szereti az Istent. És Isten már bizonyította feléd. Mennyire szeret téged. Úgy kezdtük az énekben, mit értsünk meg ebből. Hát ezt. Gondoljunk Pilátusra, Barabásra, és a megváltó Krisztus Jézusra. Mert a nagypéntek üzenetén ez a csodája. Légy hálás szívű. Imádkozzunk. Köszönjük, hogy eljöttél erre a földre, és elhoztad a te világodnak csodáját, szentségét. És bármennyire az emberek nem fogadtak be téged, mégis azóta ragyog a világ világossága. Sokszor vannak úgy emberek, de jó lenne, mi is így lennénk, akik leborulnak előtted, lélekben a Golgota keresztje előtt, és bűnbánó szívvel, hálás szívvel, megköszönik neked azt, amit tettél. Mi most így szeretnénk megállni előtted. Köszönjük, hogy helyettünk. Köszönjük, hogy érettünk. Föláldoztad önmagad. Hogy a bűnnek igazsága és törvénye nem iránk sújtson. Szeretnénk megvallani adósságainkat. És köszönjük, hogy azt hirdetted be nekünk, hogy te kész vagy kinyilatkoztatni az életünkről. Nincs többi adósságod. Add, Urunk, hogy ennek öröme bűnbánata. Hadd járja át az életünket, hogy szeretetből, tiszta szívből a tiéd legyünk. Hallgass meg bennünket. Ámen. Most néhány pillanatig maradjunk csendben, és mondjuk el imádságainkat Istennek. Most mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevedet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdetem a testvéreknek az adakozás lehetőségét. Ünnepi alkalmainkat hirdetem. Ünnep első napján, vasárnap 11 órakor megterítjük az Úrnak szent asztalát, és ünnepi úrvacsorás istentiszteletet tartunk. Bent a templomban, tehát bent leszünk a templomban, tessenek úgy öltözni. Ünnep második napján, hétfőn 11 órakor, itt a gyülekezeti teremben ünnepi istentiszteletet tartunk. Ezúton szeretném köszönteni Kálmán Áron másodéves teológus hallgató testvérünket, aki ünnepi legátusunk lesz ebben az ünnepkörben. Másnapján fogja hirdetni Istennek igét, úgyhogy sok áldást kérünk a szolgálatodra és életedre. Hirdetem, gyülekezetünk szokása szerint elhelyeztük a legátus perset is, hordozzuk szívünkön ezt a fajta adományt is. Szeretném hirdetni, hogy megérkeztek a dunántúli református lapok, akik előfizettek, azok Varikánál át tudják venni a istentisztelet végén. Záró énekünk a 342. dicséretnek az első három verse. A 342. dicséretnek első verse így kezdődik: Jézus világ megváltója, üdvösségem megadója. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon ti véletek, most és mindörökké. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk a viszontlátás.